Halas Rádió, a bizalom hangja.
A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
A tudomány mai állása.
Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása.
Jó szórakozást!
Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Pós Szilviát hallják. Mai műsorunkban szó lesz többek között az ablakokba is beépíthető, szinte láthatatlan napelemről, melyet Japánban fejlesztettek. A palládium kutatás területén elért eredményről, mely magyar vegyészek nevéhez fűződik. A török Szent Miklósnál talált római kori település feltárásáról, ahonnan számos lelet került elő. Nanorészecskék segítségével elvégzett műemlékvédelemről. Mesterséges izom kifejlesztéséről, mely új robotok generációjához vezethet, valamint homok akkumulátorról, ami hónapokig képes tárolni a hőt. Ennyit előjáróban, és most jöjjenek a részletek. Elsőként a NASA újabb küldetéséről adunk tájékoztatást, melynek célja a csillagképző régiók megfigyelése. Megfigyeléseket végez majd a NASA a stratoszférából egy jövő decemberben induló küldetés keretében. A misszió érdekessége, hogy egy már elérhető berendezésre fognak támaszkodni, a szükséges műszert pedig most viszik fel. Egy focipálya méretű léggömböt fognak használni a kutatók, ami a misszió egyik leglényegesebb eleme. A másik egy tükör, ami mintegy 2,5 méter átmérőjű. Ez egy távcsőhöz kapcsolódik, ami szintén a csomag része. A távcső a fény azon hullámhosszait fogja keresni, amelyeket a földi légkör miatt nem lehet detektálni. A misszió fő célja a csillagképző régiók megfigyelése. Ilyenből 2 is van a tejútrendszerben. És hogy miért éppen léggömbbel végzik ezt, a válasz igen egyszerű. A léggömböknél ritkán jelentkeznek technikai gondok, így a tervezés és a küldetés levezénylése is sokkal kisebb kockázatot rejt. Nehézsége persze így is van, a kutatóknak olyan eszközt kellett építeniük, ami képes felvinni az adatgyűjtéshez készült távcsövet, és közben ellenáll a földi gravitációnak. A műszer nagyjából 3-4 hétig végzi majd a munkát a déli pólus környékén. A NASA az Antarktisz fölött 40 ezer méter magasra küld fel egy tükröt egy focipálya méretű léggömbbel, erről hallhattak az előbbiekben. Ablakokba is beépíthető, szinte láthatatlan napelemet mutatunk be következő hírünkben. Átlátszó napelemet készítettek el japán egyetem kutatói indium ón oxid, valamint wolfram diszulfid felhasználásával. Ezek átlátszó elektródaként, valamint fényérzékeny rétegként szolgálnak. Az egység így 79%-ban átlátszó. A szakembereknek azért esett a választásuk a wolfram diszulfid használatára, mert az tökéletesen alkalmas arra, hogy láthatatlan napelemeket építsenek belőle. Az ilyen típusú készülékekben a töltés leválasztáshoz szükséges sávot egy fém és egy félvezető között elhelyezett felület biztosítja. A kutatók a napelemek fejlesztése során arra törekedtek, hogy elkerüljék ennek a felületnek a szennyeződését, mivel az befolyásolná a készülék hatékonyságát. Hogy ez itt se jelentsen problémát, egy vékony filmréteggel vonták be az indium ón oxidot, ám ez nem változtatott a készülék átlátszóságán. Az összerakott készülék átlátszósága 79%-os, ami már elegendőnek tűnik ahhoz, hogy ablakoknál vagy más üvegfelületeknél használják. Szinte láthatatlan napelemet fejlesztettek Japánban, melyet ablakokba is be lehetne építeni. Erről számoltunk be az imént. A továbbiakban a palládium hasznosításáról adunk hírt. Maradjanak velünk!
A tudomány mai állása.
A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása most folytatódik.
Jelentős áttörést értek el magyar vegyészek a palládium kutatás területén, ezzel folytatjuk műsorunkat. A palládium mint katalizátor kulcsfontosságú szerepet tölt be a gyógyszeriparban, rendkívül gyakran alkalmazott Suzuki reakcióban. Magyar Egyetem vegyészei nemrég megmutatták, hogy a nemesfém katalizátor már nyomnyi mennyiségben is képes katalizálni az átalakulást. Eredményüket óriási érdeklődés övezte világszerte, már a lektorálatlan cikkváltozat az összes valaha megjelent tudományos publikáció legolvasottabb 2%-ába került. A gyógyszeriparban katalizátorként az egyik leggyakrabban alkalmazott fém a változatos kémiai kötések kialakítására alkalmas palládium. A ráépülő Suzuki reakciót ma már rutinszerűen alkalmazzák a gyógyszerkutatásban. A palládium azonban a többi fémhez hasonlóan drága és mérgező, márpedig a gyógyszeriparnak olyan katalizátorok kellenek, amelyek nagyon kis mennyiségben is képesek nagy mennyiségű hatóanyag előállítására, illetve olcsóbb és kevésbé mérgező alternatívát kínálnak. Éppen ezért a kutatók jó ideje gőzerővel keresik a fémmentes átalakítás módját. A közelmúltban nagy érdeklődést váltott ki, amikor megjelent egy ilyen, a szakterületen áttöréssel kecsegtető megoldás. A tudósok kétkedéssel fogadták a hírt, és azonnal nekiláttak kipróbálni a rendkívüli állítást saját laboratóriumaikban. A leggyorsabbak azonban a Magyar Egyetem munkatársai voltak. Korábbi kutatásaik alapján a világon elsőként bebizonyították, hogy az átalakulásért most is a palládium a felelős, csak hogy ez a fém az eredeti eljárásban annyira kis mennyiségben és véletlenszerűen volt jelen, hogy az eljárás kidolgozói által használt analitikai módszerekkel nem lehetett észlelni a jelenlétét. Magyar kutatók arra döbbentették rá a világot, hogy a Suzuki reakció rendkívül kis mennyiségű palládium katalizátor jelenlétében is megvalósítható. Ráadásul ez a kis mennyiség különféle formákban akkor is jelen lehet a reakcióban, ha erre nem is gondolnak a kutatók. Ez pedig már is egészségesebbé és költséghatékonyabbá teszi az átalakítási eljárást, amire a modern gyógyszeripar törekszik. A vegyészek már korábban jelentősen hozzájárultak a világszinten előtérbe lévő palládium kutatáshoz, most pedig iránymutatást készítettek a valódi katalizátor formájának, minőségének meghatározására. Ennek alapján újfajta módszerrel állították elő a vélt katalizátort, amelyet többszörösen is megtisztítottak és megvizsgálták az átalakítás körülményeit is. Így módon roppant gyorsan és megbízhatóan sikerült a rendkívüli közleményt pontosítaniuk, sőt megállapítaniuk, hogy az ott katalizátorként leírt anyag valójában csak hordozója egy különlegesen hatékony katalizátornak, amelyet azonban önmagában is alkalmazni lehet. Mindez azt jelenti, hogy a palládiumot egyelőre nem lehet más anyagokkal helyettesíteni. A kutatóknak bele kell törődniük, hogy ez az ezüstfehér fém, bármennyire drága és mérgező is, jelenleg kihagyhatatlan a katalizált folyamat során. Azonban elegendő belőle egy igen csekély mennyiség is, hogy beinduljon az átalakítási folyamat. Ennek egyik gyakorlati haszna pedig a növényvédőszeripar mellett éppen a gyógyszeriparban várható, ahol az úgynevezett Suzuki reakciót, ezáltal a palládiumot jelenleg hatalmas mennyiségben használják. Az új módszer lehetővé teszi, hogy a kutatások során gyakran A-pozitív eredményeket adó új katalizátorokat már a kutatások korai szakaszában kiszűrjék. Így hatékonyan jutnak újfajta katalizátorokhoz, vagy akár több nagyságrenddel javíthatják a korábbiak hatékonyságát. Az utóbbi percekben magyar kutatók bizonyították be, hogy a palládiumot nem lehet más anyagokkal helyettesíteni, kihagyhatatlan a katalizált folyamat során, viszont csekély mennyiség is elég az átalakulás beindításához. A folytatásban a rovarok fájdalom érzetéről szóló tanulmányról lesz szó.
A tudomány mai állása.
A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása most folytatódik.
A tudomány mai állása szerint a rovarok is érezhetnek fájdalmat, ezzel folytatjuk műsorunkat. A fájdalom érzése arra szolgál, hogy segítségével életveszélyes helyzeteket kerüljön el egy élőlény, megváltoztatva a magatartását a fájdalom hatására. Az emlősöknél ezt az úgynevezett leszálló fájdalompálya irányítja, ám a rovarok esetében eddig nem igazán kutatták ennek a meglétét, bár viselkedésbeli vizsgálatok arra utaltak, hogy valamiféle fájdalomérzetük lehet a rovaroknak is. Maga a fájdalom jól dokumentált, például ismert a gyakran vizsgált amerikai dohányszender hernyója esetén. Ha megcsípik a hernyó végét, az állat odahajlik a csípés helyéhez, így védve a fájdalmas területet. Hasonló védelmi célú mozdulatot más rovaroknál is ismerünk. Az is kiderült már, hogy a fájdalomérzetben ugyancsak a molekulák vesznek részt a rovaroknál, mint nálunk, embereknél. Kérdés volt, hogy vajon ez a rovaroknál agyi irányítás alatt zajlik-e, gyakorlatilag az, hogy a rovaroknak van-e leszálló fájdalompályájuk. A kutatók számos korábbi vizsgálat eredményeit végigelemezve és összesítve arra jutottak, hogy valószínűleg van, legalábbis az idegi és molekuláris jelek mind erre utalnak. Ilyen például az, hogy az állat a fájdalom érzet hatására nem reflex jellegű magatartásbeli választ mutat, például a sérült állat alig táplálkozik. A rovarok esetében is vannak olyan kísérleti eredmények, amelyek ezt a viselkedést igazolják. A fájdalomérzet az emlősöknél az ezt elnyomni képes apparátus is megvan, a szervezet által trauma esetén termelt opiátszerű molekulák, az endorfinok, ezek teszik lehetővé, hogy például egy baleseti sérülést ne érezzen meg az ember azonnal. A rovarok nem ugyanilyen típusú molekulákkal ugyan, de hasonló feladatot ellátókkal rendelkeznek, amelyek szintén csillapítják a fájdalomérzetet. Más gerinctelenekről is kiderült már hasonló eredmény, így igazán nem meglepő, hogy minden jel a fájdalomérzet meglétére utal a rovaroknál is. Egy kutatás eredményeiről hallhattak az előzőekben, mely szerint a rovarok is képesek a fájdalom érzésére. Római kori település nyomaira bukkantak török Szent Miklósnál, erről adunk tájékoztatást következő hírünkben. Nagy kiterjedésű római kori szarmata település nyomaira bukkantak török Szent Miklós határában, ahol csontmaradványokat, tároló edényeket, római kori pénzeket is találtak. A Bartal pusztánál zajló leendő M4-es autóút új nyomvonalának régészeti feltárása a legnagyobb ásatás 2014 óta Jász-Nagykun-Szolnok megyében. Mintegy 72 000 négyzetméteres területet tárnak fel, miután a munkagépek leszedik a legfelső humuszréteget. A római korban élt szarmaták faluját, települését találták meg, amely egy részén fazekas mesterséget vagy valamilyen tűzzel kapcsolatos tevékenységet végezhettek, mert nagy számban találnak hamus gödröket és kemencéket. Az elmúlt pár hét alatt számos leletre bukkantak, például második és harmadik századi szarmaták eszközeire, csontmaradványokra, kézzel formált nagyméretű tároló edényekre. Továbbá római kori pénzeket, valamint Pannonia provinciából származó import kerámia edények töredékeit is megtalálták az ásatáson. Emellett több fémtárgy is előkerült, amelyeket a ruházatok összefogására csatként használtak a szarmaták. Az eddigi felmérések alapján három temető is volt az ásatás területén, ezeket a következő hetekben fogják feltárni. Előző hírünkben egy szarmata település feltárásáról esett szó, melynek során számos lelet került elő a Bartal pusztánál zajló ásatás folyamán. Hamarosan egy 300 kilós űrszemét pályáról letereléséről számolunk be, melyet kínai szakemberek hajtottak végre egy vékony vitorla segítségével. Tartsanak velünk!
A tudomány mai állása.
A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása most folytatódik.
Letereltek a pályáról egy 300 kilós űrszemetet egy új módszer kifejlesztésének köszönhetően, ezt mutatjuk be következő hírünkben. Az űrben keringő műholdak és egyéb berendezések között rengeteg törmelék és nem használt eszköz van, amiket együttesen űrszemétnek neveznek. Ennek eltakarítása rendkívül fontos lenne, mivel igen nagyméretű elemek is vannak közöttük, ezek pedig komoly veszélyt jelentenek az űrhajósokra és a még működő műholdakra is. Kína egyike azon nemzeteknek, amik hosszabb ideje vizsgálják, milyen módon lehetne biztonságosan eltakarítani az űrbéli szeméthalmazt. Ehhez egy új módszer dolgoztak ki, ami mögött egy különleges vitorla áll. A fejlesztés egy 25 négyzetméteres felületet jelent, aminek vastagsága mindössze egy tizede az emberi hajszál átmérőjének. Azonban a vitorla ilyen tulajdonságok mellett is képes volt leterelni addigi pályájáról egy rakétadarabhoz tartozó, mintegy 300 kg-os űrszemetet. A szakértők úgy vélik, hogy a vitorlák alacsony költségű, de mégis kiforrott technológiai megoldást kínálnak, és szinte bármilyen alacsony föld körüli pályán keringő eszköznél alkalmazhatók. Mivel rugalmasak és könnyűek is, kis csomagba hajtogathatók, és indítás előtt felhelyezhetők egy űreszközre. Ha pedig törmelék közelébe érnek, automatikusan kicsomagolják magukat, így segítve a szemétdarab légkörbe terelését, ahol aztán megsemmisül. A vitorlák a kutatók szerint sokkal gyorsabb megoldást is jelentenek, mivel így az űrszemét nem évek vagy évtizedek múltán hagyja el korábbi helyét. Az imént egy különleges vitorláról esett szó, melynek segítségével terelték el az űrszemetet kínai kutatók. Nanorészecskék segíthetik a műemlékvédelmet, erről hallhatnak a továbbiakban. A történelmi kulturális örökségünk részét képező építmények egy része porózus kőzetekből, például homokkőből, mészkőből készült, ezek a kőzetek pedig az évszázadok során könnyen elmállanak. Azonban Bécsi Egyetem kutatói olyan eljárást fejlesztettek ki, amellyel ezek az épületek megmenthetők, állagromlásuk megállítható, a kőszilárdsága pedig visszaállítható. Bécs számos műemléképületek készült olyan kőzetekből, amelyeken az idő múlása ma már alaposan meglátszik, ilyen például a Szent István Székesegyház mészköve, amelyet ugyan könnyű volt megmunkálni az építés idején, ám mára jelentős állagromláson esett át. Az építmény egyes részein a mészkőben lévő gyenge kötődésű kalcit ásványok könnyen morzsálódóvá teszik a kőzetet, ami gyakori és költséges helyreállítási munkákhoz vezet. A bécsi kutatók speciális szilikát nanorészecskékkel javítanák az építmények mállékony kőzeteit. Bár a módszert már használják, az nem volt világos, hogy pontosan mi is zajlik ilyenkor a kőzetben. A kutatók mikroszkópos és szinkrotonos vizsgálatokkal tárták fel a folyamatokat, a vizsgálatok segítségével az is kideríthető, mely típusú nanorészecskék a leginkább megfelelőek-e feladatokra. A szinkrotonnal beinjektált részecskék kötései ideje alatt végeztek méréseket, ebből derült fény a folyamat lépéseire. A kutatók vizes oldatot használnak, amelyben szabadon lebegnek a nanorészecskék. Amikor az oldatot beinjektálják a kőbe, a víz elpárolog, a nanorészecskék plusz kapcsolatokat, stabil összeköttetéseket építenek ki a kőzet kristályaiban. Gyakorlatilag a kristályosodás egy speciális esethez zajlik, úgynevezett kolloid kristályok alakulnak ki, amelyek stabilabbá teszik a kőzetet. A történelmi kulturális örökségünk részét képező építmények megmenthetők, állagromlásuk megállítható, a kő szilárdsága pedig visszaállítható egy új eljárásnak köszönhetően, erről adtunk hírt az előző percekben. A folytatásban egy új fúziós erőmű létrehozásáról adunk tájékoztatást.
A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása most folytatódik.
Új fúziós erőművet épít Európa, amely a napot fogja utánozni. Erről adunk számot soron következő hírünkben. Jelenleg is épül a világ első fúziós erőműve, amelynek létrejöttében 35 ország, köztük Magyarország vesz részt. A projekt célja a hidrogénfúzió révén történő kontrollált energiatermelés, amihez egyre közelebb kerülünk. 2021. szeptemberében például azt a 66 tonnás mágnest is elkezdték beszerelni, ami az egész rendszer lelkét adja majd. A fúziós erőmű fejlesztésével foglalkozó konzorcium a napokban jelentette be, hogy elindítja az erőmű 5 éves tervezési fázisát. A szakemberek azt remélik, hogy ezzel végre elérhetővé válik a sokat emlegetett magfúziós energia, és korlátlan energia áll majd a rendelkezésünkre. A magfúzió a napban és más csillagokban végbemenő reakció. Ez akkor megy végbe, ha két atom összeütközik, így hozva létre egy nehezebb atommagot, miközben hatalmas mennyiségű energia keletkezik. Eddig a kutatók jó részt körkörös magfúziós reaktorokkal, úgynevezett tokmakokkal kísérleteztek, amelyek erős mágneseket használnak a reakcióhoz szükséges plazma irányítására. Az erőmű a tervek szerint egy 300-500 megawattos tokmak lesz, ami a konzorcium szerint a következő lépcsőfokot jelentheti. A szervezet tervei szerint 2054-re lehet elérni a fúziós energia kereskedelmi célú előállítását. További újdonság, hogy a kutatók az erőmű üzemanyagát, a tríciumot a helyszínen állítanák elő, így az folyamatosan rendelkezésre állna. Előző hírünkből megtudhatták, hogy elkezdik az új fúziós erőműnek a tervezését, hogy beindulhasson a kereskedelmi célú fúziós energia termelése. Mesterséges izmot fejlesztettek, mely új robotok generációjához vezethet, derül ki a következő tanulmányból. Új anyagot fejlesztettek ki kutatók olyan mesterséges izmok felépítésére, amelyek erősebbek és akár 10-szer rugalmasabbak, mint a természetesen előforduló izmok. A tudósok igyekeztek rekonstruálni a test izmait, hogy flexibilis robotokat és új tapintásos technológiát dolgozzanak ki. Sok olyan innovatív, rugalmas anyag létezik már, amik kettős feladatot is ellátnak, mechanikai teljesítményt nyújtanak és bírják a nagy igénybevételt is. A kutatócsapat kereskedelmi forgalomban kapható vegyszereket és ultraibolya fény alapú térhálósítási eljárást alkalmazott az akril alapú anyag javítására. A filmszerű anyag olyan vékony és könnyű, mint az emberi haj. Ezeknek a filmeknek a rétegezése hozhatja létre az új mesterséges izomszövetet, ami akár egy kis robot működtetéséhez is elegendő energiát állít elő. A régebbi mesterséges izmok csak egy réteg vastagok voltak, mert a korábbi nedves eljárás egyenletlen rétegeket hozott létre, amiket nehéz volt egymásra tenni. Az új száraz módszer a fóliákat rétegesen fekteti le, majd UV-térhálósítást alkalmaz. Ez a rugalmas, sokoldalú és hatékony anyag megnyithatja a kapukat a robotok új generációja előtt, az érzékelő rendszerek piacán és azoknál a technológiáknál, amelyek utánozhatják vagy akár javíthatják is az emberi mozgást. Ezek az új izmok sokszor nagyobb erőt tudnak generálni, mint a biológiaiak, és akár 10-szer rugalmasabbak természetes társaiknál. A kutatók egy kísérlet során azt is bizonyították, hogy az új izommal működő szerkezetek képesek a súlyuknál 20-szor nagyobb labdát is feldobni. Egy új anyaginnovációnak köszönhetően erősebb és rugalmasabb izomszövetet fejlesztettek ki kutatók, mint a természetesen előforduló izmok, erről hallhattak az imént. A továbbiakban a kvantumelmélet egyik tételével foglalkozunk részletesebben. Maradjanak velünk!
A tudomány mai állása.
A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása most folytatódik.
A következő tanulmány rámutat, hogy a kvantumvilág egymást kizáró valóságai tényleg kiegészítik egymást. Brazil kutatók igazolták a komplementaritásról szóló elméletet. Az 1928-as elmélet szerint a kvantumvilágban a részecskék különböző tulajdonságai kiegészítik egymást, és a tulajdonságok közül csak egy ismerhető meg. Az elmélet onnan ered, hogy Newton fizikájában minden egyértelmű és biztos, az egyenes síneken mozgó kisvonatok mozgási energiája átadódik, azonban egy pár évszázadra mindenkit lefoglalt a kérdés, hogy a dolgok részecskék vagy hullámok. 2017-ben szupravezetőkkel végzett kísérletek során ugyanakkor fizikusok olyan jelenségeket figyeltek meg, amelyek alapján a két különböző tulajdonság egyszerre volt jelen szuperpozícióban. Ez ellentmondott a komplementaritás elvének. Kutatók újabb kísérletet dolgoztak ki, amelynek során az orvosi képalkotó rendszerekben is használt mágneses rezonanciával manipulálták különböző atomok spinjét, majd egy spinalapú mágneses interferencia eszközbe küldték őket, hogy kiderüljön részecskék vagy hullámok. Ez a rendszer ugyanazt a statisztikát mutatta, mint a korábbi késleltetett választásos kísérletek, azonban az új konfigurációban összetudták kötni a kísérlet eredményét a hullámok és részecskék viselkedésével, ami igazolta a komplementaritási elvet. Az eredmény azért izgalmas, mert a fizikusok egy olyan matematikai keretrendszert és kísérleti módszert hoztak létre, amivel tényleg tesztelhető egy fizikai rendszer realizmusa. A tanulmány tanulsága, hogy a kvantumvilág egymást kizáró valóságai tényleg kiegészítik egymást. Az, hogy a kvantumrészecskék miért vesznek fel egymást kizáró tulajdonságokat, továbbra is rejtély, viszont azt megtudhattuk előbbi hírünkből, hogy egy részecske lehet egy helyen és mindenütt. Utolsó beszámolónkban a világ első homokakkumulátora kerül bemutatásra, amely hónapokra elegendő energiát képes tárolni. Működik a világ első homokakkumulátora, amelyet finn kutatók fejlesztettek ki, és hónapokig képes tárolni bizonyos energiamennyiséget. A vízerőművekkel szemben a finnek megoldása egy sokkal olcsóbb alternatíva. A fejlesztés lelkét egy kis erőmű, pontosabban egy siló adja, amelynek belsejében mintegy 100 tonna homok található. Ez sokkal olcsóbb alternatívája a rendes akkumulátorokhoz szükséges lítiumnak, kobaltnak vagy nikkelnek. A rendszer úgy működik, hogy a homoktárolót feltöltik azzal a hővel, amit a nap vagy szélerőművek által termelt villamos energiából nyernek ki. A homok mintegy 500 Celsius fokos hőmérsékleten tárolja azt a hőt, amit a kutatók szerint leginkább télen kellene elhasználni, például az otthonok felmelegítésére. A kutatók szerint az ipari homok nagyon hatékony hőtároló közeg, és hosszú idő elteltével is alig veszít hőt. Az akkumulátor most a finn város egyik kerületének központi fűtési rendszerét látja el energiával. Hónapokig képes tárolni a hőt a finn fejlesztésű homokakkumulátor, erről hallhattak az imént. Ennyi fért mai műsorunkba, röviden összefoglalva, mi mindenről esett szó mai műsorunkban. A NASA újabb küldetéséről adtunk tájékoztatást, melynek célja a csillagképző régiók megfigyelése. Egy kutatás eredményeiről is hallhattak, mely szerint a rovarok is képesek fájdalom érzésére. Egy különleges vitorláról is szó esett, melynek segítségével elterelték az űrszemetet. Megtudhatták, hogy elkezdik az új fúziós erőműnek a tervezését, de egy tanulmányt is elemeztünk, amely rámutat arra, hogy a kvantumvilág egymást kizáró valóságai tényleg kiegészítik egymást. Híreinket, témáinkat tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm a figyelmet, a szerkesztő műsorvezetőt, Pós Szilviát hallották. Várom Önöket egy hét múlva ugyanekkor, ugyanitt, viszonthallásra.
A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket!